Isten igéjét Ézsaiás könyve 35. részéből olvasom, annak mind a 10 versét. Ézsaiás könyvének a 35. részét az Ószövetség 681. oldalán találhatjuk. Isten népe visszatér hazájába. Örülni fog a puszta és a szomjú föld, vígad a pusztaság, és kivirágzik rajta a nárcisz. Virágba borul és vígad, vígan örvendezik. Része lesz a Libánon pompájában, a Kármel és Sáron díszében. Meglátják az Úr dicsőségét, Istenünk méltóságát. Erősítsétek a lankat kezeket, tegyétek erőssé a roskadozó térdeket. Mondjátok a remegő szívűeknek, legyetek erősek, ne féljetek. Íme jön Istenetek, és bosszút áll, jön Isten, és megfizet, megszabadít benneteket. Akkor kinyílnak a vakok szemei, és megnyílnak a süketek fülei. Szökelni fog a sánta, mint a szarvas, és újjong a néma nyelve. Mert víz fakad a pusztaságban, és patakok erednek a pusztában. Tóvá lesz a déli báb, és víz fakad a szomjú földön, ahol azelőtt csakálok tanyáztak, nád és kákaterem. Jól megépített útja lesz, amelyet szent útnak hívnak. Nem jár azon tisztátalan, csak az Úr népe járhat rajta. Bolondok nem tévednek rá. Nem lesz ott oroszlán, nem megy rá vad, ragadozó vad. Ilyen nem lesz található, hanem a megváltottak járnak rajta. Amikor visszatérnek, akiket az Úr kiváltott, újonga vonulnak a Sionra. Öröm kuszorúzza fejüket örökre, boldog örömben lesz részük, a gyötrelmes sóhajtozás pedig elmúlik.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan jó a Te jelenlétedbe jönni, megállni előtted, és a Te ránk áradó szeretetedet befogadni. Köszönjük, hogy Te arra bíztatsz bennünket, hogy erősítsük a lankat kezeinket, hogy a roskadozó térdeinket erősítegyük, hogy ne féljünk, mert Te jössz, hatalommal jössz, mert neked van hatalmad és erőd megérinteni az életünket, életet hozni ott, ahol halál van, gyógyulást hozni oda, ahol betegség van, ahol nyomorúság és fájdalom van, ahol a mi emberi erőink a határukig érkeztek. Urunk, áldunk és magasztalunk téged ezért a szeretetért, hogy Jézus Krisztusban orvosként, gyógyítóként jöttél el, szabadítóként jöttél el, akiben magadra vetted a mi bűneinket, hogy ne a mi bűneink és ne a mi vétkeink szerint kelljen bánnod velünk, hanem ő rá nézel, és az ő szentségét és az ő tisztaságát ajándékoztad nekünk. Urunk, kérünk, hogy így hadd érkezzen meg a mi lelkünk ma délelőtt, ma reggel hozzád, hogy tudjuk letenni eléd mindazt, amit cipelünk magunkkal, ami egész héten ránk terhelődött. Hogy tudjuk letenni eléd, és tudjunk téged dicsőíteni és magasztalni, és a te lelked munkájának teret engedni magunkban. Urunk, így kérünk, jöjj a te szent lelked által, légy itt jelen közöttünk. Fogadd el a mi dicsőítésünket, a mi magasztalásunkat, és emeld fel a mi szívünket, hogy tudjunk téged magasztalni. Amen. Isten igéjét Máté evangéliumából olvasom, Máté evangéliumának a 21. részéből az első 17 verset. Máté evangéliumának a 21. része az Új Szövetségben a 27. oldalon található. Az első 17 verset olvasom, ami Jézusnak egy hosszú napjáról szól. Viszont ahogy már az istentisztelet legelején említettem, hogy nem csak ma vannak itt közöttünk gyerekek, hanem már Jézus idejében is voltak gyerekek a templomban. Figyeljétek meg azt, hogy hol vannak a gyerekek ebben a történetben, hol jelennek meg, és mit csinálnak. Tehát akkor olvasom az igét Máté 21. részéből. Amikor közeledtek Jézus és tanítványai Jeruzsálemhez és Betsabéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előttetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötött szamarat a csikójával együtt. Oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeliden és szamáron ülve, igavonó állat csikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat, a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokaság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágakat vagdaltak a fákról, és az útra szórták. Az előtte és utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amint beért Jeruzsálembe, felbojdult az egész város, és ezt kérdezgették. Ki ez? A sokaság ezt mondta. Ez Jézus, a galileai Názáretből való próféta. Azután bement Jézus a templomba, és kiűzte mindazokat, akik a templomban árusítottak és vásároltak, a pénzváltók asztalait és a galambárusok székeit pedig felborította. És ezt mondta nekik. Megvan írva, az én házamat imádság házának nevezik, ti pedig rablók barlangjává teszitek. Azután vakok és bénák mentek hozzá a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták azokat a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltották, hozsánna a Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá. Hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik. Hallom. Sosem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet. Erre otthagyva őket, kiment a városból, Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Hát Jézust egy hosszú napon kísértük ebben a történetben. Milyennek ismerjük meg őt ezen a napon? Először is látjuk azt, ahogy ő bevonul Jeruzsálembe. Ez egy királyi bevonulás. Ha arra gondolunk, hogy ma a királyok, vagy még nem is csak királyok, hanem fontos vezető emberek, politikusok, hogyha meglátogatnak egy szomszédos országot, mondjuk eljönnek Budapestre, akkor hogy utaznak? Hát gyönyörű szép autókkal, ráadásul fényes kísérettel és a rendőrség biztosításával. Olyankor aztán minden út le van zárva, hogy ez a fontos államember végig utazhasson Budapest utcáin. Itt pedig mit látunk? Jézus egy szamár csikón vonul be Jeruzsálembe. Ráadásul egy olyan szamár csikón, ami nem is az övé, hanem ez egy kölcsön szamár. Ugye ma is vannak, akik kölcsön autóval utaznak, vannak ilyen autóbérlési lehetőségek, de ezt nem a királyok és nem az államfők szokták tenni. Itt Jézus bevonul Jeruzsálembe egy kölcsön szamáron. Itt mond ez el róla. Hát, látjuk azt, hogy ő alázatos és szelíd. És bizonyos váradalmakat ezzel tulajdonképpen visszautasít. A prófétai váradalomnak igent mond, hiszen a próféta megjövendölte, hogy alázatosan és szelíden szamár csikón fog bevonulni a mesiás Jeruzsálembe. De a nép azt várja, hogy eljöjjön az a Mesiás, aki rendet tesz, aki a rómaiakat végre elküldi Izrael földjéről, és eljön a békesség királysága, egy harcos Mesiást várnak. Hát ahhoz legalábbis valami gyönyörű paripán kellett volna Jézusnak érkeznie, angyali seregekkel kísérve, akiket az emberek is láttak volna, hogy lássák, hogy itt a hadsereg, itt a mennyei csapat, megérkezett a győztes király. De Jézus szamárháton jön, szelíden, a proféciát betöltve, és bizonyos várakozásokat viszont elutasítva. Mégis a vele jövő sokasság, akik valószínűleg hosszú utat tettek már meg vele, hiszen Jeruzsálembe mennek együtt az ünnepre, és az, hogy Jeruzsálembe együtt fölmenjenek az ünnepre, ez azt jelenti, hogy elindulnak a falvakból, és együtt mennek, vonulnak, és már itt vannak egészen közel Jeruzsálemhez, amikor Jézus szamára ül, letörik a pálmaágakat, elé terítik a ruháikat, és kiáltják, hogy Hozsanna, Hozsanna, áldott, aki jő az Úrnak nevében. Hozsanna a magasságban. Ez a szó, hogy Hozsanna, eredetileg azt jelenti, hogy segíts most, segíts Uram. De az olyan zsoltárokban van benne, amit a fő ünnepekkor szoktak énekelni, és újra ismételni. A lomsátrak ünnepének a 7. napján 7-szer ismétlik egymás után, és tulajdonképpen ennek a kiáltásnak az eredeti értelme a háttérbe szorult ahhoz képest, hogy ez egy ilyen dicsőítő kiáltás, ami azt jelenti, hogy jön a segítség, jön az Úr, a szabadító, aki segíteni fog. Tehát amikor a nép látja Jézust, aki a Szamáron elindul Jeruzsálem felé, akkor mint királyt ünnepli, és kiáltja ezt a zsoltárt. Hozsánna, dicsőség! Jön az Úr, aki segít. Ezek után a következő jelenetben Jézust a templomban látjuk. Na, a templomot azért ne úgy képzeljük el, mint a mi templomunk, hanem a templomnak hatalmas nagy fala van, és különböző udvarok vannak benne, míg bejutnánk a templom épületébe, a szentélybe, és majd legbelülre a szentek szentjébe, ahova nem is teheti be egyszerű halandó a lábát. És ahova Jézussal megérkezünk először, ez a pogányok udvara. Azok, akik nem voltak zsidók, nem mehettek be a templom belsejébe. De mégis vágytak Isten jelenlétére, és miután vágytak Istenhez menni többen, sokan a pogányok közül is, a nem zsidók közül is, volt egy udvar, egy külső udvara ennek a templomnak, ahol ezek az emberek imádkozhattak, Tórából részeket kaphattak, vásárolhattak, ahol ők kereshették az élő Istent, Izrael Istenét. Most mi történik ezen az udvaron? Hát ugye a zsidók nagyon sok felől jönnek. Nem mindenki Izraelben lakik, a nagy római birodalomban már szét vannak szórva, és amikor megérkeznek, ők viszont beljebb mehetnek, és áldozatokat akarnak bemutatni. De áldozatnak csak tökéletes állatot lehet bemutatni. Éppen ezért, ha a hosszú úton végig magukkal cipelik azokat az állatokat, hát azok már megsántulnak, esetleg megbetegszenek útközben, tehát az nem volt egy jó vállalkozás. Ezért ott a templom udvarában kellett megvenniük azokat az állatokat, amik tökéletesek is az áldozathoz megfelelőek, hogy a bűneikért jelképesen meghalljanak, hogy az Istennel kiengeszteljék őket. De hát, akármilyen pénzt sem lehetett használni, hiszen a pénzeken a császárnak az arca volt rajta, és a templomba ilyen pénzt nem akartak bevinni. Tehát először is a pénzt is át kellett váltani, aztán meg kellett venni az állatokat. És ezt a papok biztosították, hogy a külső udvarba, a pogányok udvarába ez a tevékenység folytatódjon, hiszen ez alapjába véve segít a messziről jött embereknek. A gond csak az volt, hogy akik elkezdtek ott árulni, meg pénzt váltani, kihasználták az embereknek a rászorultságát. Azt, hogy úgyis meg kellett venni, és úgyis csak ott tudták megvenni. És olyan rosszul váltották a pénzt, hogy akik messziről jöttek, nagyon-nagyon rosszul jártak. És olyan drágán árulták ezeket az állatokat, hogy annyi pénzért otthon három állatot is vett volna, mint amennyiért megvette a templomba azt az egyet, hogy áldozatnak bemutassa. Elképzelhetjük. A templomnak ez az udvara tele volt nyüzsgéssel, alkudozással, mennyiért adja, nem adom annyiért, vitatkozással, kereskedelemmel. És amikor Jézus ide belép, és látja, hogy az a szent hely, ami a messziről jött, idegen népekből jött emberek számára, az imádság helye lenne, tele van kereskedelemmel, adással, vevéssel, önzéssel, kapzsisággal, akkor Jézus itt egészen új módon, profétai módon megáll és azt mondja, hogy na ennek legyen vége. Képzeljük el, az a szelíd Jézus, aki mindig olyan szelíd volt, most egyszer csak hangosan megszólal, és elkezdi fölborigatni a pénzváltók asztalait. A pénzért még gurulnak. Az emberek azt se tudják, hogy szedjék össze. A galamba árusoknak a galambjait is szétengedi. A galambok repkednek. És mindenkit kihajt onnan. És testvérek, gyerekek, tudjátok mi a megdöbbentő ebben a történetben? A papoknak vannak őreik is, templomőrök, templomszolgák. És mégis mindenki mozdulatlan marad. Senki nem fogja el ott hirtelen Jézust. Mert Jézus, amikor ezt teszi, akkora erő áradhatott belőle, olyan isteni tekintély, hogy az emberek érzik, hogy nem tudnak ellene menni. Kitisztítja ezt az udvart, és azt mondja, hogy az én házam az imádságnak háza. Ti pedig mivé tettétek? Rablók barlangjává, vigyétek ezeket innen. Maradjon az én házam, az Isten háza, az imádság háza, ahol Istennel lehet találkozni, mert a templomba azért megyünk, hogy Istennel találkozzunk. Jézus megszenteli, és eredeti céljának megfelelően szeretni használni. És aztán még mindig nincs vége a napnak. Nem tudom, hogy emlékszünk-e rá, hogy ezután mi történik. Vakok és sánták, béna emberek mennek oda Jézushoz. Olyanok, akik bizonyos értelemben kitaszítottak Izrael népe körében. Hiszen azt még az Ószövetségből tudjuk, hogy ha Áron családjában voltak vakok vagy sánták, a papi családban, ők nem lehettek teljes értékű papok. Ők nem vihették be az áldozatot. Ők nem mehettek el a szentélybe, a templom belsejében, a szent kenyerek asztalához. Mert az Ószövetségben nagyon erősen azt látjuk, hogy a betegségek azok valamilyen módon bűnökhöz kapcsolódnak. Úgy értelmezték őket, hogy büntetés, Isten büntetése a betegség. És ezért, aki bűnös, aki nem tökéletes, az nem mehet be egészen belülre az Isten jelenlétébe. És most ezen a napon, amikor Jézus bevonul, mint király Jeruzsálembe, akkor ezek a vak és sánta emberek a templomban. Nem nagyon olvasunk máshol ilyen történetet, hogy a templomban gyógyítana Jézus. De itt most a templomban oda sereglenek köré. És kérik, hogy gyógyíts meg. Hiszen amit Széni fölolvasott az Ézsaiás könyvéből, pontosan erről szólt, hogy eljön majd a szabadító. És akkor a vakoknak megnyitja a szemét, és a sánták járni fognak. És ezek a beteg emberek odasereglenek Jézushoz. És mi történik? Jézus meggyógyítja őket. Jézus megérinti őket. És a vakoknak megnyílik a szeme. És a sánták, a bénák ugrálni kezdenek. Képzeljük el, amikor valaki nem látott semmit. Lehet, hogy úgy kezdődött, hogy a forró homok belement a szemébe, begyulladt a szeme, egyre jobban fájt, és egyszer csak megvakult. És már hetek, hónapok óta, vagy évek óta nem lát. És most Jézus megérinti a szemét, és újra lát. Milyen boldogok lehettek ezek az emberek. És nem tudom, hogy ki emlékszik rá, de itt jelennek meg a gyerekek. És mit csináltak ezek a gyerekek, amikor látják, hogy Jézus kiűzte a kufárokat, kiűzte ezeket az árulással foglalkozó, mármint adással vele foglalkozó embereket, aztán meg meggyógyítja a betegeket. A gyerekek elkezdik újra kiabálni azt, amit Jézusnak akkor mondtak, amikor királyként bevonult Jeruzsálembe. Azt mondják, hogy Hozsánna, Dávid fián. Hozsánna, dicsőség Jézusnak, hiszen milyen hatalmas, ilyen csodákat tett. De ott vannak a főpapok és az írástudók. A főpapok és az írástudók a templom vezető emberei, akik nagyon-nagyon sokat tudnak. Nagyon nagy a hatalmuk, ők tanítják a népet. És ezek az emberek azt mondják, hogy hallod, mit mondanak ezek a gyerekek? Gondolkozz már, Jézus. Hát ezt nem lehet hagyni. És akkor Jézus azt mondja, hallom, hát soha nem olvastátok? A Bibliában benne van. A zsoltárokban benne van, gyermekek és csecsemők szája által szerez Isten magának dicséretet. És ezután már esteledik, Jézus ott hagyja ezeket a nagy okos írástudókat és főpapokat, és elmegy és elvonul. Ha most végignéztük, hogy miket tett Jézus, láttuk, hogy bevonult, mint király, mégis szeliden és alázatosan. Aztán láttuk, hogy rendet tett a templomban, hatalommal, mint egy próféta, helyre rakta a dolgokat. Mert az ő háza, az Isten háza, imádság háza. Majd gyógyított és szabadított, mint az ő népének a pásztora. Mint aki azért jött, hogy az embereknek gyógyulást hozzon, szabadulást hozzon. Közben egy picit figyeltük, de még egyszer nézzünk rá, hogy hogyan reagáltak az emberek. Ha megnézzük, a betegek, a vakok és a bénák bizalommal jöttek Jézushoz. Annak ellenére, hogy ők egy kicsit kitaszítottak voltak, hogy emberileg nem volt reménységük, mégis hittel és bizalommal léptek oda Jézushoz, reménységgel, és megtapasztalták azt, hogy Jézusnak fontosak, és van hatalma, és meggyógyítja őket. Hogyan léptek hozzá a gyerekek? A gyerekek dicsőítették. Hozsannát kiáltottak még a templomban is. Látták, amit Jézus tett, és hittek benne. Szorongás nélkül szabadon megvallották, és kimondták azt, amit gondoltak, amit igaznak ismertek föl. Nem mérlegeltek, és nem gondolkodtak, hanem örültek, ujjongtak, és dicsőítettek. Miért emeli ki vajon Máté ebben a történetben a gyerekeket? Lehet, hogy a felnőttek ebben a helyzetben inkább mérlegelni kezdtek. És már nem kiáltották a hozsannát. De a gyerekek, amit igaznak tartottak, azt őszintén kiáltották. és dicsőítették Istent. Jézus pedig példának állítja őket. És azt mondja, hogy igen, ezek a gyerekek hozzájárulnak ahhoz, hogy beteljesedjenek az írások. Hiszen az Ószövetségben szó van róluk, hogy ők fogják majd magasztalni a Mesiást. És a gyerekek, amikor ezt teszik itt a templomudvarban, akkor az Isten tervét valósítják meg. Megvédi őket Jézus, és példának állítja őket. És gyerekek, most hozzátok szeretnék szólni. Isten nagyon komolyan vesz benneteket. Ne gondoljátok azt, hogy majd ha felnőttek lesztek, majd elég lesz akkor, mert akkor fogjátok igazán megérteni az Isten dolgait. Nem. Isten már most beszél a ti szívetekhez. És nagyon-nagyon fontos, hogy ti az ő szavára hogyan válaszoltok. Tegyétek azt, amire a szívetek indít benneteket. Hadd mondjam el azt, hogy még majdnem 6 éves voltam, vannak itt 6 évesek, ugye? Meg egy kicsit nagyobbak, kisebbek. Majdnem 6 éves voltam, amikor, vagy lehet, hogy 7, akkor indultam iskolába, akkor lehet, hogy majdnem 7 éves voltam. Amikor egy ifjúsági táborban voltam, mert hát a szüleim ott voltak, és engem is elvittek. És volt nekem egy 8-os barátnőm, aki úgy mindig játszott velem, beszélgetett velem, és én beültem vele a kis csoportos beszélgetésekre. És az egész hetet végigcsináltam abban a kis csoportban. És úgy eltűrtek, én csendbe voltam, a nagyok, a felnőttek meg úgy nem nagyon foglalkoztak velem. És amikor vége lett a hétnek, az utolsó délelőtt azt mondta a csoportvezetőnk, hogy aki szeretné az életét odaadni Istennek, az most imádkozzon hangosan. És én tudtam, hogy engem Isten most hív. És összekulcsoltam a kis kezemet, és elkezdtem hangosan imádkozni. És megnyílt az ég, és az Isten ott volt. Olyan Isten élményben volt részem, amiben azóta is alig-alig. Az Isten elfogadta az én imádságomat. Az Isten elfogadta az én életemet. És azt mondta nekem, hogy az enyém vagy. Pedig még kisgyerek voltam. És az Isten nem felejtette el ezt az imádságot. Volt olyan időszak, hogy én el is felejtettem. És újra szerettem volna megtérni, és aztán egyszer csak eszembe jutott, hogy de hát én már odaadtam az életemet Istennek. És lehet, hogy a felnőttek engem nem vettek komolyan, lehet, hogy meglepődtek, hogy ez nem nekem szólt ez a fölhívás, hanem a nagyoknak, de Isten nagyon komolyan vette, hogy én odaadtam neki az életemet, és ő bejött az én életembe. És kedves szülők, hozzátok is szólok, vagy felnőttek, hogy a gyermekeink gyermekek, persze, és nevelésre van szükségük, meg gondoskodásra, de Isten lelke megérinti őket, és vegyük komolyan azokat a szólításokat, amiket Isten a gyermekeinknek ad, és azokat a válaszokat, ami az ő gyermeki szívükből Isten felé megszületik. Az Isten számára a mi biológiai korunk a vele való kapcsolatban nem számít. Ő a gyermekek szája által is tud dicsőséget szerezni magának. Így nézzünk hát a gyermekeinkre. És végül ugye megnéztük, hogy a sánták, a bénák jöttek Jézushoz és gyógyulást vártak. Reménykedve és bizalommal jöttek, annak ellenére, hogy a helyzet lehetetlen volt. Aztán láttuk, hogy a gyerekek dicsőítik Jézust, és nem gondolkodnak azon, hogy most ehhez mit fognak szólni a nagyokos írástudók, vagy hogy ez most politikailag korrekt, vagy nem korrekt. A gyerekek dicsőítik, és hozsannát kiáltanak a templomban. Nézzük meg egy picit még a papok és az írástudók viselkedését is. papokból és az írástudókból mindaz, amit Jézus tesz, haragot vált ki. Ők is látnak, mint ahogy a gyerekek láttak, csak a gyerekek, miután láttak, dicsőítettek. A papok, az írástudók látnak és tagadnak. Látnak és félnek. Hiszen Jézus felborítja a megszokott rendet. Félnek, hogy elveszítik a hatalmukat. Látnak és félnek, és irigykednek, és gyilkos indulatok ébrednek bennük. Mert nem akarnak felismerni, nem akarják felismerni az Isten küldöttét, mert nem akarják magukat alárendelni, hanem okoskodnak, és felülbírálják azt, amit Jézus tesz. Hogyan reagál erre Jézus? Ott hagyja őket, és kimegy a városon kívülre. Hogyan jövünk mi ma hozzá? Milyen a mi viszonyulásunk? Látjuk őt királynak, aki a mindenség ura, aki hatalommal közöttünk van, amiről a gyerekek dicsőítése szól. Lehet, hogy nem értem, nem biztos, hogy mindent értek. Mégis a gyerekekkel együtt leborulhatunk előtte, és imádhatjuk őt, a királyt, aki a mindenség ura, aki úr azokban a helyzetekben is, amiket én nem értek, és nem látok át. De ő a király, és ezért én bízhatom benne. Meghalljuk-e az ő prófétai szavát? Hiszen ma sem lehet előtte szentnek keresztelni azt, ami piszkos, akkor sem, ha a templomban vagyunk. Akkor sem, ha ez közben szolgálunk, és úgy lapul a szívünkben. Van-e valami, amire Isten rávilágít, ahol szeretne rendet tenni? A papok, az írástudók féltik a saját rendjüket. Féltik a kialakult ritmusukat. Van-e olyan rend, vagy egyensúly, aminek a fenntartása fontosabb az életemben, mint az engedelmesség? Miben életem melyik területén zárok le Isten vezetése, megszólalása felé, mert döntöttem, és nem akarom feladni a megszerzett biztonságomat, és nem akarom belátni, hogy ez egy hamis biztonság. De Jézust gyógyítónak és szabadítónak is láttuk ezen a napon. Az egyetlen közben járó, aki hordozza terheinket és betegségeinket. Ő azt mondja, hogy jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. A betegek ott Jeruzsálemben mentek Jézushoz. Minden fenntartásukat, minden kisebbségi érzésüket félretéve mentek és kérték, hogy gyógyítsa őket. Lehet, hogy már lemondtam a gyógyulásról, hogy a racionális keretek között ez olyan esélytelen. De ő ma szól hozzád, ő meg tud gyógyítani. Van-e bizalmad? Van-e hited? Van-e reménységed? Oda menni hozzá és kérni az ő gyógyító kegyelmét. Hogyan viszonyulunk mi Jézushoz? Mert az ünnepünk, sőt, az életünk függ ettől a viszonyulástól. Ő erre hív ma bennünket, hogy boruljunk le előtte, mint király előtt. Engedjük, hogy az ő prófétai szava bevilágítson lelkünknek a homályos részeibe, és bizalommal vigyük oda sebeinket, fájdalmainkat, és kérjük, hogy érintse meg és gyógyítson bennünket. Az az út, amin Jézus virágvasárnap elindult, tovább vezetett nagypéntekre. Jézus a Golgotán, ott a kereszten fejezte be küldetését, és ott tette számunkra elérhetővé, valósággá az ő országának áldásait. És feltámadásával megmutatta az ő királyi győzelmét, hogy nem Úr felette a halál és a bűn, hanem ő az Úr a gonosz felett. Nézzünk így rá, és lássuk meg őt, aki ma hozzánk szólt, és engedjük, hogy formálja a szívünket, formálja a gondolatainkat, az érzéseinket, hogy formálja a viszonyulásunkat. Amen. Imádkozzunk. Úr Jézus, köszönjük, hogy te, aki 2000 éve Jeruzsálembe, mint király bevonultál, és mint próféta a templomba rendet tettél, és majd a te szereteteddel a betegeket meggyógyítottad, és a gyerekeket megdicsérted. Te itt vagy most közöttünk a te szent lelked által, és bennünket is megszólítasz. Bennünket is arra hívsz, hogy leboruljunk előtted, hogy ne számítgassunk, ne mérlegeljünk, hanem engedjünk a te szavadnak, bizalommal és hittel. Köszönjük, hogy ma is arra hívsz bennünket, hogy engedjük be a te szentségedet és a te világosságodat életünknek rendezetlen, hamis biztonságot sugárzó területeire, hogy te tudj cselekedni, hogy a mi szívünk is imádság háza lehessen, az imádság helye lehessen, ahol a te lelked által bennünk élsz. Köszönjük, hogy kész vagy megtisztítani bennünket, kész vagy megbocsátani, hogy veled újat kezdhetünk. És köszönjük azt, hogy kész vagy megérinteni és meggyógyítani, és szabaddá tenni. Kérünk, hogy te szent lelked által adj nekünk bátorságot, bizalmat, hogy kinyúljunk a te ajándékaid felé, és be tudjuk azt fogadni, és magunkévá tudjuk tenni. Atyánk, köszönjük a gyerekeket, akik itt vannak most közöttünk, és kérünk, hogy áld meg őket, hogy szólj hozzájuk ma is, ugyanúgy, mint akkor szóltál, hogy ők is felismerjenek téged, és tudjanak téged dicsőíteni tiszta szívből. Így köszönjük, hogy ma együtt lehetünk, és így visszük eléd azokat, akik most alfa hétvégén vannak. Kérünk, hogy cselekedj ott is, és áld meg őket. És megújulva, és a te lelkeddel betöltekezve hadd jöjjenek haza majd közénk újra. Urunk, így visszük eléd azokat, akik fájdalmakat, terheket hordoznak közöttünk, és különösképpen is testvérünknek a családját, akitől ezen a héten vettünk búcsút. Kérünk, hogy te légy az ő vigasztalójuk, te légy az ő bátorítójuk, te légy a fény számukra a sötétségben. És Urunk, így visszük eléd a mi nemzetünket. Köszönjük, hogy a történelem viharain keresztül is megőriztél bennünket, és újra figyelmeztetsz, és magadhoz hívsz. Urunk, könyörgünk, add a te világosságodat, adj ébredést ebben az országban. Újítsd meg a gyülekezeteket, a te népedet, az egyházadat, hogy valóban tudjunk téged hordozni és téged hirdetni. És így kérünk, hogy adj világosságot és adj megtérést az ország vezetőinek, hogy felismerjék a te akaratodat. Urunk, kérünk a te áldásodért, maradj közöttünk. És húsvétre való készülésünket, Napról napra vonja te jelenlétedbe, a te közelségedbe, állíts meg bennünket, áldj és szenteld meg a nagy hetünket. Jézus Krisztusért kérünk, aki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké.